elmúlt 3-4 év nagyon összetett hatással rendelkezik, és az inflációs nyomás az egyértelműen erősödött. Miután a Covid járványnak úgymond a végére értek, és az ipari üzleti tevékenység újra elkezdett visszatérni a normális szintekre, akkor ugye szembesültünk először azokkal a problémákkal, hogy nagyon sok rendszer szétesett, ugye ellátási rendszerek lebénultak, és ugye ez elsősorban abban nyilvánult meg, hogy egy hatalmas inflációs nyomás keletkezett, főként, hogy a kormányok a Covid alatt, mondjam azt képletesen, hogy lapáttal szórták a pénzt a gazdaságba, hogy próbálják csökkenteni a lakosságnak a fájdalmát a járvány és a megszorítások miatt. Ugye erre rájött az energia problémáknak a kérdése, amit ugye az orosz-ukrán háború az intén csak tovább fűtött, és ez már mondjuk önmagában is jó sok minden volt, de összességében azt kell mondjuk, hogy ez a nagy múlt, ennek már a végén kellene legyünk, és hogy az, ami Romániában most történik, az már nem egy geopolitikai, makro vagy világszintű kérdésnek a problémának a levetülése, hanem ez már egy román probléma. Tehát az, ami most az idén történt, és főként arra gondolok, ami az inflációs alakulásban augusztustól, tehát az év második felében történt, ez kifejezetten már a romániai probléma, és gyakorlatilag az, ami előtte volt, azt már letudtuk. Tehát valahol 2024 végére ezek a nagy problémák, amelyek aztán tényleg rekordinflációkat jelentettek, és egész Európában azt láthattuk, ez lejárt 2024-ben. Tehát ami 2025-ben történt, és ahogy indult Románia is 2025-ben, az már egy normális, enyhén csökkenő inflációs trend volt. Tehát gyakorlatilag nálunk az év második felébe tört meg ez a normalizálódási folyamat, amikor sajnos egyszerre találkozott 2-3 hatás, és ezek a hatások egymást gerjesztették. És itt elsősorban az energiáraknak a liberalizálása és az áfa növelés, mind a kettő augusztus 1-től lépett érvénybe. Itt azért egy kicsit ügyesebben is lehetett volna kalkulálni, mert ez a két dolgot egyszerre elindítani, az elég szomorú volt, és ezért van, hogy az inflációnk újra a 10% környékén van, és ez a két hatás egymást gerjesztette. Még akkor is, hogyha augusztusban mondjuk nagyon sokszor láttuk azt, hogy hallottuk hírekben is, hogy a nagykereskedelmi láncok nem növelnek árakat, aztán szépen csendben az árnövelés megtörtént, tehát amit augusztusban a hírlapokban láthattunk, hogy több kereskedelmi lánc is kiállt, és azt mondták, hogy nem lesz áremelés, az reklám volt, az marketing kampány volt, nem az, hogy nem volt igaz, mert valóban augusztusban nem így volt érezhető, de szeptemberre már teljes mértékben láttuk ezeket az árakat, és látjuk, hogy minden terméket, ha nézzük, akkor gyakorlatilag ez a drágulási folyamat, ez végigment mindenen. Úgyhogy ez nagyon speciál ennek a problémának a leképezése, és ennek a megoldása is gyakorlatilag az idő fogja hozni, hiszen ez az árnövekedés megtörtént, ez az infláció beépült az árakba, és most már gyakorlatilag azt látjuk, hogy stabilizálódni fog ez az infláció, és megint visszatérünk abba a normálisnak tekintett, mondjuk ilyen 0,3-0,5%-os havi inflációs szint, ami éves szinten felvisz egy olyan 5-6% környékére, és ugye ezt gondoljuk, hogy majd 2026-ban ez fog bekövetkezni. Ennek a költségvetési problémának az egyik fájdalmas következménye.
Ugye, ami az áraknak az emelését illeti a kereskedelemben, a kereskedők emelhetik ezeket a költségeik növekedése miatt, illetve a nagyobb nyereségért, de hát ezt a másodikat csak akkor működtethetik, ha tehetik, vagyis hogyha megmarad a kereslet a drágább árura is, vagy többet hoz az emelés, mint a kereslet csökkenése, hogyan is néz ez ki? A forgalomban levő pénz az nem infláció gerjesztő?
Egyértelműen az infláció táplálja, hogyha az nincs összhangba a forgalomban levő áruk és szolgáltatások mennyiségével. Viszont amit most tudunk mondani az az, hogy gyakorlatilag akkor lenne egy nagyobb problémánk ezzel az egész kölcsönhatás kérdéssel, hogyha az árdrágulások, amelyek bekövetkeztek augusztus-szeptemberbe, azok egy második hullámban jövedelem növelést eredményeznek, és hogyha az emberek jövedelme hasonlóképpen nőne, akkor egy ilyen inflációs spirál beindulhatna, mert a magasabb jövedelmek azt jelentik, hogy magasabb munkabérköltség a vállalatnál, tehát a termékára megint növelni kell egyet, hogy a magasabb költségszerkezethez igazodjon a vállalat. Na de azt látjuk, ennek a veszélye nem igazán létezik, hiszen azok az intézkedések, amik kormányzati szinten vannak, a közalkalmazottaknak a bérstopja, a bércsökkentések, gyakorlatilag ez a második hullám az inflációnak nem indul be. Az, ami történt az évnek a közepén, az nem fog lecsapódni jövedelemnövelésbe. És ezért úgy gondoljuk, hogy a következő évre tényleg vissza tudunk térni ebbe a normális kerékvágásba, tehát nem lesz egy inflációs spirál. Mondom azt, hogy szerencsére, de ez csak az infláció szempontból szerencsére, mert sajnos az emberek akkor összességében ők fizetik meg ennek a költségét, hiszen jövedelmeink nem igazán nőnek, de az árak nőtek, ez azt jelenti, hogy az életszínvonalunk csökken.
Még a forgalomnak, illetve a fogyasztásnak a fenntartása érdekében is megfigyelhető az, hogy az áfa emelést követő kimutatások szerint a nagyobb kereskedőhálózatok igyekeztek a saját nyereségükből állni a megnövekedett adójukat, hogy ne veszítsék ugye az ügyfeleket, és hát olyan árucikkekre terhelt elengedték a kompenzációt, amelyekről tudták, hogy úgyis tehetősebbek vásárolják, akiknek így sokkal kevésbé számít a magasabb ár. Ez milyen megküzdési stratégia, illetve milyen kosár alapján számítják, és mérsékelhetjük-e ezáltal a tudatos vásárlással ezt a megnövekedett árdömpinget?
Ha szétszedjük kettőbe, hogyha magát, hogyha az inflációs kérdést nézzük, és hogy akkor az inflációs kérdés versus a fogyasztási szerkezet, akkor azt kell mondjuk, hogy maga az inflációt, vagy az inflációs mutatót nem igazán kerüli ki az ilyen technikai vagy szerkezeti változás, hiszen maga az inflációnak a mérésében több mint 500 termék van benne, és hogyha azt nézzük ebből az 500 termékből, akkor gyakorlatilag az élelmiszeripari termékek azok az egész inflációs indexnek, a kosárnak, ami alapján az inflációt számítják, az egy 33%, és azok a termékek, amelyek nem élelmiszeri termékek, de közhasználati cikkekről beszélek, csak nem élelmiszer, az 47%. Tehát gyakorlatilag az inflációnak a nagy részét ezek adják, az inflációs számításoknak a részét ezek adják, és a maradék 17%-ot az mindenféle szolgáltatás. De gyakorlatilag ezeknek a szerkezetében azok a termékek, amelyek mondjuk úgy, hogy luxus termékeknek, vagy olyan termékek, amelyek sokkal inkább a magasabb jövedelmű lakosság számára hozzáférhetőek, nagyon kicsi értékkel szerepelnek. Tehát ilyen szempontból az, hogyha egy kereskedelmi áruház azt mondja, hogy a prémium termékeire magasabb áremelkedést, mint a kevésbé prémium termékekre, akkor ez azt jelenti, hogy az inflációban nem látunk változást, viszont az inflációban látjuk a változást, tehát azt jelenti, hogy ez a termék ár növekedés mindenhol bekövetkezett. Az lehet, ugye erre már nincsenek statisztikák, hogy a prémium termékek esetleg még jobban nőttek, de gyakorlatilag, amit inflációs értéknél látunk, az teljes mértékben a közhasználatú javakra érvényes.